Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. A One Earth című tudományos lapban megjelent kutatás szerint az elmúlt évtizedekben drasztikusan csökkent a méhfajok száma a vadonban. Egy múzeumi adatokat, kutatásokat és állampolgári megfigyeléseket összegző nemzetközi adatbázis szerint a méhfajok negyede eltűnt az 1990-es évek óta. Fehér Anna Magda kérdezte Kovács Hostyánszky Anikót, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársát.
A beporzóroknak a nyomon követését az nehezíti, hogy ahogy ez a cikk is leírja, nehéz olyan adatokat összegyűjteni, amelyek megfelelően részletesek akár térben, akár időben a beporzó fajoknak a helyzetéről. Tehát pont ezért érdekes ez a cikk, mert ez megpróbált olyan adatokat összegyűjteni, amelyek mind térben, mind időben elég nagy spektrumot fednek le. Múzeumi példányok és egyetemi adatok, stb. Segítségével. Viszont általában véve azért nagyon sok területről hiányoznak a megfelelő adatok, illetve nagyon különböző az, hogy például egyes régiókból, akár Európán belül is mennyire részletes adatok elérhetőek. Ezen próbál meg részben változtatni most az Európai Unió is, tehát az Európai Uniónak is van már egy beporzó stratégiája 2018-tól, és ennek egy fontos elemét képezi az, hogy a beporzó rovaroknak a monitoringba is elinduljon Európa szerte, amely a beporzó rovaroknak a trendjeit, az állapotát, a különböző fajoknak a helyzetét, változását az időben megpróbálja jobban megbecsülni olyan mintavételek segítségével, amelyet részben a szakértők, tehát a beporzókkal foglalkozó kutatók végeznének és irányítanának, de amelybe bevonnák az állampolgárokat is, vagy olyan önkénteseket, akik szívesen részt vennének beporzók megfigyelésében, beporzókról adatok gyűjtésében.
Aki például részt venne egy ilyen munkában, az hol tud jelentkezni? Tehát van ennek egy felülete?
Ez még most kidolgozás alatt van. Az a monitoring program, amely ezt elősegíteni, az mostanra készült el, és most kezdődik majd egy olyan tesztszakasz, amelyben reményeink szerint ezt lehet előkészíteni, de mihelyt ez bármilyen módon is majd már elérhetőbb lesz, akkor igyekszünk mi is segíteni például az Ökológiai Kutatóközponttól is ennek a hazai megvalósítását is.
Tehát ez a felmérés, amelyben a múzeumok, egyetemek, állampolgárok vettek részt, ez szerint az 1990-es évek óta mintegy negyede eltűnt az ismert méhfajoknak, ugyanakkor az Amerikai Tudományos Akadémia folyóiratában pedig az év elején több cikk is jelent meg a rovar apokalipszisről, a globális helyzetéről a rovaroknak. Itt pedig azt írják, hogy 1-2%-kal csökken évente a rovar populációk nagysága. De mit jelent ez? Azt, hogy körülbelül 50-100 év múlva nem lesznek rovarok a Földön? Mennyire aggasztóak a most kibontakozó tendenciák?
Aggasztónak nagyon aggasztóak. Az, hogy pontosan mi fog történni 100 év múlva, az azért elég nehezen megjósolható, és nagyon sok minden múlhat azon is, hogy mit teszünk most azért, hogy mennyi rovar tudjunk megőrizni 50-100 éves időt tartományokban is. Fontos az, hogy mind a mezőgazdasági tájban a különböző élőhelyeknek a szélességét próbáljuk meg növelni, tehát próbáljuk meg életteret biztosítani a beporzó rovarok számára is, és például azt a monokulturális gazdálkodást, amelyben a szántóföldi termelés kiszorítja azokat a természetközeli élőhelyeket, sövényeket, fasorokat, mesdjéket, gyepterületeket, amelyek ezeknek az élőlényeknek, beporzóknak fontos élőhelyei lehetnének, fészkelő és táplálkozó helyei. Ezt mindenképpen érdemes átfordítani egy sokkal összetettebb, változatosabb tájképé a mezőgazdasági tájban is. A vegyszereknek a használata az mindenképpen megint csak egy olyan probléma, amely a beporzók ellen is hat sajnos, és a nagy mennyiségű vegyszer használat mindenképpen egy fontos okozója ennek a rovarpusztulásnak. De fontos látnunk azt is, hogy nem csak a mezőgazdaság az, ami a beporzók ellen dolgozik, egyre nagyobb mértékben a klímaváltozás is felelős a rovarok pusztulásáért, például az urbanizáció, tehát a városiasodás és a települési környezetek egyre nagyobb területet való elfoglalása, és egyre nagyobb területeknek a beépítése megint csak egy olyan probléma, amely a természetközeli élőhelyeket visszaszorítja, és így a beporzókat is visszaszorítja.
A kertben láttam egy pillangót, és nem halott volt, hanem repült, tehát jól érezte magát a 10-12 fokban napsütésben, ez talán nem is csoda. Én azért elcsodálkoztam, hogy január derekán egy pillangó repked a kertünkben, tehát esetleg a méheket zavarja ez a tél dél közepi meleg. Felélednek ilyenkor, összezavarja őket, ez is problémát okozhat?
Okozhat problémát a méheknél is, igen. Tehát a méhek is alapvetően ugye a téli időszakban egy nyugalmi fázisba kerülnek, és például, hogyha a házi méhekre, a mézelő méhekre gondolunk, amelyeket ugye a méhészek kaptárokban tartanak, ők például a téli időszakban is aktívak a kaptáron belül, de próbálják magukat melegen tartani, és azokat a élelmiszer készleteket felhasználni, amelyet ugye egész évben gyűjtenek, és amelyet a méhész is meghagy számukra. Viszont, hogyha enyhébb az idő, akkor sokkal több energiát használnak el télen is. A rovaroknak is ez a hibernációs állapota, akkor, hogyha melegebb a hőmérséklet, akkor nem tudnak olyan nyugalomban lenni, és gyakorlatilag sokkal több energiát használnak fel télen is. Tavaszra pedig sokkal jobban legyengülhetnek ennek következtében, sokkal gyengébb családok, vagy akár a vadaporzók esetében is sokkal legyengültebb egyedek fogják kezdeni a tavasz, mint hogyha egy normális téli nyugalmi periódus biztosítva lenne. Tehát ez az enyhe tél a rovarok szempontjából is egy kimerültebb állapothoz vezethet, hogy így fogalmazzak tavaszra.
Szigma, a holnap világa.
Két kategóriában és tematikus megkötés nélkül lehet pályázni a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett Lendület program keretében, mondta el az akadémia főtitkára. Virányi Zsolt kérdezte Kollár Lászlót.
Az akadémiai lendület pályázat több mint 10 évvel ezelőtt indult, és alapvető célja, hogy a legkiválóbb fiatal kutatókat, önálló kutatócsoportokat tudja elindítani. Viszonylag jelentős összeggel bír, maguk a fizetések is viszonylag jelentősek ebben a pályázatban, alkalmas arra, hogy külföldről is hazacsábítson kutatókat. Ez alapvető célja volt ennek a pályázatnak. Körülbelül 190 csoport indult el eddig, és ennek a meghirdetése történik meg idén is. Remélhetőleg egy 10-15 csoporttal fog bővülni idén is ez a pályázat.
Tavaly a 9 győztes több mint 360 millió forintos támogatást kapott az első kutatási évre. Ez várhatóan idén is ilyen nagyságrendű lesz?
Szerencsére lényegesen magasabb lesz idén. Legalább 100 millióval magasabb lesz ennél a támogatás. Azért azt reméljük, hogy a támogatottak száma is nagyobb lesz. Remélhetőleg ilyen 15 körüli támogatott kutatócsoport lehetséges ebben az évben. Nagyon lényeges, hogy ez nem is egy rövid idejű pályázat, ez 5 évre szól, ami valóban alkalmas arra, hogy egy komoly előrelépést jelentsen egy fiatal kutatónak az életében. Ez egy szabadon pályázható, tehát nincs tematikus megkötés a pályázatban, tehát a bölcsésztudományoktól a mérnöki tudományokig minden területen várjuk a pályázókat. Alapvető elvárás, hogy nagyon magas tudományos szint legyen, és minden pályázatnál tulajdonképpen a várható impact az, amit nézünk. Nagyon fontos, hogy egy ilyen pályázatnál komoly hatást várunk a kutatótól, tudományos hatást is, tudományos eredményt is, de mindenképpen vizsgáljuk, hogy mik a várható hosszú távú hatások, ami lehet egészségügyre vonatkozó hatás, gazdasági hatás. Gondoljunk arra, hogy Karikó Katalinnak a kutatásai vezettek el például ma a modern vakcinához.
Milyen korosztályi korlát van a program a pályázat során?
Két kategóriában hirdetjük meg a pályázatot. Az egyik a lendület 1, ott 38 év a korlát, a lendület 2-nél pedig 45 év a korlát. Utána az a célszerű, hogy a pályázó más pályázati formákat, például az európai pályázatokból valamit tud elnyerni. Nagyon reméljük, hogy vagy haza tudunk csalogatni embereket, vagy másokat rá tudunk arra bírni, hogy itthon folytassák a sikeres kutató munkájukat is ne külföldön.
Szigma, a holnap világa.
A földrengések esetleges előrejelzésén dolgozik egy nemzetközi kutatócsoport, amely nem a földből, hanem a légkörből jelezné előre a földmozgásokat. A kutatócsoport tagja Barta Veronika, az Eötvös Loránd kutatási hálózathoz tartozó csillagászati és földtudományi kutatóközpont geodéziai és geofizikai intézet tudományos munkatársa, akivel a kutatás eddigi eredményeiről beszélgettem.
A kutatásunk az alapvetően arról szól, vagy az a fő kérdés, hogy a légkör egyes paramétereinek és az ionoszféra egyes paramétereinek a változásából következtetni tudunk-e a földrengések bekövetkezésére. Az az, hogyha elég pontosan elemzünk különböző légköri és ionoszférikus paramétereket, akkor adott esetben előre tudjuk-e jósolni az intenzívebb földrengések kialakulását. Tehát ez a kutatásunk fő kérdése.
Milyen légköri paraméterekre kell itt gondolni?
vizsgálataink során elemeztük az ionoszférának a teljes elektrontartalom változását, amelyet a GNSS műholdak méréséből lehet származtatni. Ezen kívül vizsgáltuk az úgynevezett légköri kémiai potenciál változását, ami a Föld felszínen felszabaduló radongáz változásával kapcsolatos légköri paraméter, de a földrengések kapcsán még esetlegesen érdekes lehet számunkra a hőmérsékletváltozás, nyomásváltozás, valamint a légköri elektromos paraméterek változása is.
Miért pont ezek a paraméterek kerülnek szóba?
Sokak számára furcsa lehet, hogy ugye a föld kéregben, vagy hát a kéreg alatt kialakuló földrengéseket pont légköri és a légkörön belül is akár 100 kilométeres vagy több 100 kilométeres magasságban mért paraméterekkel akarjuk vizsgálni. Ezt leginkább úgy tudnám megmagyarázni, hogy a földet nem úgy tudjuk fölfogni, hogy van a talaj alatti, tehát a kéregből és a felszín alatti rétegekből álló rész, és ettől teljesen függetlenül van a légkör, tehát a felszín fölötti légkör és a légkört ionizált tartománya, az ionoszféra, hanem ez az egész egy csatolt rendszer. Tehát a légkör és a kéreg azok egymással folyamatos csatolásban lévő mechanizmusokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz. És van az úgynevezett litoszféra, légkör, ionoszféra modell, csatolási modell, amelyen keresztül mi próbáljuk megmagyarázni a földrengések előrejelezhetőségét. Ennek a modellnek az az alapja, vagy olyan lépésekből épül föl, hogy a nagyon intenzív, tehát nagy erősségű földrengések előtt már a kéregben az aktív vetők mentén ilyen mikrorepedések keletkeznek, és ezeken a mikrorepedéseken keresztül radongáz szabadul fel. Tehát egy koncentráció növekedést lesz a radongáz esetében a normál állapothoz képest. Na most a kiszabaduló vagy felgyülemlő radongáz a felszín közelében ionizálja a légkört, tehát nagyméretű ionokat és vízkondenzációs magokat hoz létre. Egyrészt ezekhez a vízkondenzációs magokhoz kapcsolódik ez az úgynevezett légköri kémiai potenciál paraméter, amely egy integrált paraméter, mert a víznek a kondenzációja, tehát a kicsapódása során látens hő szabadul fel, és éppen ennek a többlet látens hőnek, tehát a megnövekedett vízkondenzációs magok számának a kimutatására alkalmas ez a légkörű kémiai potenciál paraméter. A következő lépése ennek a csatolási modellnek az, hogy a felszabaduló radon az ionizálja a felszín közelében a légkört, és ezáltal ott megnő a légkörnek a vezető képessége. Na most a következő lépés az az, hogy van az úgynevezett globális légköri elektromos áramkör, amely hát így elsőre egy elég bonyolultnak tűnő fogalom, azonban nagyon egyszerűen tudjuk tisztázni, hogy miről van szó. Ebben az áramkörben van a föld felszín, a föld kéreg, mint egy vezető réteg, és van a légkörnek az ionizált, részben ionizált tartománya, az ionoszféra, mint egy vezető réteg, tekintsük azt körülbelül 100 kilométeres magasságban. Ez a két vezető réteg, ezek úgy viselkednek, mint egy gömbkondenzátornak az alsó és felső lemeze. Ugye egy gömbkondenzátorról már hallottunk akár az általános iskola 7. osztályban fizika órán, tehát így tudjuk elképzelni, hogy ez egy gömbkondenzátornak a két lemeze. Na most a kondenzátorunk két lemeze között a zivatarok, amelyek belsejében a töltés szétválasztódás zajlik folyamatosan. A zivatarok egy generátor szerepét töltik be, és egy közel állandó feszültségkülönbséget eredményeznek a gömbkondenzátor két lemeze között. Ez körülbelül olyan 250 kV, ez a feszültségkülönbség, és a zivataroktól távoli területeken, az úgynevezett szépidő területeken, pedig ez a feszültségkülönbség próbál kiegyenlítődni, és ennek köszönhetően az ionoszféra irányából, a földfelszín irányába egy állandó áram folyik. Ez egy nagyon-nagyon gyenge áram, ilyen pikoamperes nagyságrendű. Így áll össze a globális légköri elektromos áramkörünk. Na most, hogyha ebbe az áramkörbe valamelyik paraméter megváltozik, jelen esetben ugye a radon felszabadulásnak köszönhetően megváltozik a légkörnek, a levegőnek a vezetőképessége. Ezen a globális légköri elektromos áramkörön keresztül, ez az ionoszférában, a fölött a terület fölött, ahol ez a radonkoncentráció növekedés van, anomáliákat, tehát pozitív és negatív elektronsűrűség, ionsűrűség változásokat tud produkálni. És pont ezeket az anomáliákat, tehát plazmasűrűség változások nyomon követésére alkalmas, ez az úgynevezett teljes elektrontartalom, amelyet vizsgáltunk a tanulmányunk során.
A radongáz felszabadulása vagy a plazmasűrűség változás mennyivel előzi meg a földrengést?
A jelen tanulmányunkban a földrengések előtti néhány napban és néhány órában sikerült ilyen elektronsűrűség megnövekedéseket kimutatni. Tehát a földrengés előtti 4-5 napban, valamint a földrengés előtt néhány órával. És ezek az elektronsűrűség növekedések, ezek együtt jártak, vagy egyszerre volt jelen ennek a légköri kémiai potenciálnak a növekedése is. Valamint ugye vizsgáltuk ennek a teljes elektrontartalomnak a spektrális elemzését is elvégeztük, és így ezekben az időszakokban ilyen 20-25 perces periódus idejű változásokat is sikerült kimutatni ugyanezen időszakokban. És mivel mindhárom paraméterben egyszerre volt tapasztalható ez a változás, és a földrengésmentes napokon, amelyeket referenciaként vettük, pedig nem tapasztaltuk ezeket a változásokat, emiatt úgy gondoljuk, hogy ezek a földrengéshez kapcsolódhatnak.
A földrengés erejének van köze ahhoz, hogy ezek a jelenségek mekkorák?
Alapvetően igen. Tehát egyrészt nagyon fontos tudni, hogy ugye itt nagyon intenzív rengésekről beszélünk. A Richter skálán 6-os, 7-es és 8,2-es magnitúdújú földrengésekről beszélünk. És nagyon fontos, hogy van egy úgynevezett előkészítési területe minden rengésnek, amit angolul ugye preparation area-nak nevezünk. Ez a földrengés intenzitásával van összefüggésben. Ez azt jelenti, hogy azon a területen, tehát egy bizonyos sugarú körön belül valószínűsíthetjük, hogy akár a légkörben, akár az ionoszférában tapasztalhatunk olyan változásokat, amelyek jelzik számunkra a földrengést. Tehát a mexikói földrengések előjeleit mondjuk nem tudjuk magyarországi adatokkal vizsgálni, vagy hát vizsgálhatjuk, de nem érdemes. Másrésztről a radon felszabadulás a mikroratedéseken keresztül jön létre, és ugye minél nagyobb a feszültség a kérekben, annál nagyobb energia tud felszabadulni majd a földrengés formájában, tehát annál erősebb lesz a földrengésünk, és ezért azt várjuk, hogy nagyobb rengések során intenzívebb lesz a radon szilárdás a mikrorepedéseken keresztül, tehát jobban előre tudjuk jelezni ezekkel a légköri vagy ionoszféra paraméterekkel az adott rengést. Míg kis rengések esetén ennek kicsi a valószínűsége, hogy ezt előre tudjuk majd jelezni.
A Földön vannak ismert törésvonalak, ahol azért viszonylag gyakran előfordulnak földrengések. Ez a mostani kutatás lehet egy előrejelző rendszer alapja?
Szerintem a legfontosabb eredmény a jelenlegi kutatásunknak az az, hogy egy több paraméteres vizsgálattal, amelynek során több módszert is alkalmazunk, képesek lehetünk ilyen légköri és ionoszféra zavarok kimutatására, amelyek egyértelműen a földrengéshez kapcsolódnak. És ezért a legfontosabb konklúzió számunkra az, hogy ezeken a területeken, amik földrengés szempontjából veszélyeztetettek, érdemes lenne egy ilyen állomáshálózatot kiépíteni, aminek segítségével egyszerre tudnánk vizsgálni a hőmérsékletet, nyomást, a radon koncentrációt, ezt a légköri kémiai potenciált, a légköri elektromos paramétereket, valamint a teljes elektrontartalmat. És ha több ilyen veszélyeztetett területen rendelkezésünkre állna ilyen állomáshálózat, akkor sokkal egyértelműbben tudnánk megfigyelni ezeket a folyamatokat, és akkor úgy gondolom, hogy igen, tehát egyszer el tudnánk jutni majd arra a pontra, hogy előre tudjuk jelezni ezeket a nagyon intenzív, nagy erejű földrengéseket. De hát addig még hosszú az út, ami előttünk áll.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.